Harc a földi csillagok között. Amíg az égitestek közötti ütközet előkészületei folytak a firmamentumon, azalatt ide lenne a földön is döntő harcra készült egymás ellenében az emberiség két vezércsillaga, a tanoda és az egyház. A jövő században már az iskola egyenrangú hatalom a templommal. A múlt század szörny aránya ki van egyenlítve. Ahol van egy nagy templom emelve 1000 emberre, ott van egy iskola, mely ugyanannyi hallgatót fogad be, és ha egy városnak van 10 temploma, annak van 10 iskolája is. A tanoda éppen úgy nyitva van mindenki számára ingyen, mint a templom, és abban tudományos előadások, felolvasások tartatnak kitűnő szónokok által. Az előadások sorozata a kapura van kifüggesztve, mindenki azt a napot választhatja, amelynek tárgya leginkább érdekli. A tanoda nem csupán a fiatalság és férfinem számára van többé, megtelik az már mindenkorú és nemű hallgatókkal. Különös volt az a 19. században, az ember a 20. majd el sem hinné, hogy a Biblia, a Talmud, az Alkorán bölcs tanait késő vénségéig magyarázták a szegény embereknek. Hanem azokat az ismereteket, amik örökké bővülnek, előre haladnak, amik után élnie, tökéletesülnie kell, vagy éppen nem tanították neki, vagy tanították neki drága pénzért, gyermek ésszel 20 éves koráig. Akkor azt mondták neki, itten állj meg, amit a jövő 20 évben a tudomány foglalni fog, az tanulja az utánad jövő nemzedék. A vallást azt a sírig magyarázták az embernek, holott a hitdolgához nem kell egyéb, mint egyszer meghallani és elhinni. A tudományt, az ismeretet pedig, melyet búvárkodás, kétkedés, új alakulás, felfedezés örökké előbbre visz, csak addig tanították neki, amíg a keserves diplomát kezébe kapta. A 20. század tanodai rendszere nem ilyen. A tudomány csarnoka mindenki számára nyitva áll díjtalanul, mint a templom. Aki elmulasztál gyermekkorában, hogy olvasni megtanuljon, ha az élő szóval előadott ismereteket egyszer meghallja, siet helyre pótolni, amit elmulasztott, és kopasz fővel hozzákezd a tanuláshoz. Most a tanodák nem szűk zugok, hanem nagy termek, mikben mindenki kényelmesen ülhet és jegyezhet. Fővárosokban több 1000 ember befogadására képesek. Az előadások az esteli órákban kezdődnek, amikor minden munka szünetel már, vasárnap egész nap vannak felolvasások. És a nép olyan buzgón látogatja a tanodát, mint hajdan az egyházat. És a jövőkor aragói, humboldtjai, laplászai, litrovjai, olmstédei, newtonai, besszeléi, líbigjei, franklinjai, jedlikei, tarciai, margói, tányai, felolvasásai híre éppen úgy összegyűjti minden rangosztályból a közönséget, mint hajdan egy Páter Klinkauström remek prédikációi. És ez nem csak Európában és Észak-Amerikában van ekként. A tudomány csarnokai odaférköztek már a mohamedán mecsetek, a kínai buddha templomok, a japáni mirokbálvány templomai mellé, és befurakodtak a kelet-indus brahmánok szentélyei közé is. Szomjazza már az emberiség a tudást, a valót, és megittasul az ismeretek gyönyörétől. Hanem azért a másik csillag is ragyog, az egyház. Az ember nem csak kenyérrel él. Az embernek szíve is van, és amikor arra valami nehezedik, azt a tudomány meg nem gyógyítja. Ha valaki vagyonát elvesztette, mit használ neki a matézis, mit a jogtudomány, mit a pénzválságok ismerete? Segélyt keres, mely azzal biztatja, hogy lesz más világ, ahol az utolsók lesznek az elsők. Akit megcsaltak, megkeserítettek. Mit használ annak a filozófia, mit a história, hogy az mindig úgy volt? Isten keres az, aki az ő szenvedéseiért bosszút álljon, aki azokat róla elfordítsa. Aki fél a holnaptól, aki távol levő kedvesért remeg, mit gondol az arra, hogy a hang, amíg a legelső csillagig elér, az alatt millió év telik el, és a világ éterben akkor is csak oly óriási hang terjedhet tovább, minő egy szétpattanó planétáé, azért ő mégis imádkozik, és jól esik hinnie, hogy az, aki ott a központi napban lakik, az ő sóhajtását meghallja azonnal. Aki kórágyán kínlódva hever, mit vigasztalja azt meg az anatómia? Csodától várja a javulását. Akinek a kedvesét eltemették, mit kérdezi az a kémiától, minő alkatrészekre fog ez imádott alak szétbomlani? Nem adja az a más világot semmi tudományért oda, ahol újra találkozni remél azzal, akit úgy szeretett. És akit bűntudat terhe nyom, ó, azt a kraneológia minden csalhatatlansága sem nyugtatja meg. Felvilágosítva róla, hogy nem ő az oka a bűnnek, hanem koponyájának idoma, melyben e bűn organuma túlfejlődött. Embert keres az, kinek elmondja, mit vétett, és akitől megtudja, hogy van egy véghetetlen irgalom túl a földön, aki a férgeknek megbocsátja azt, hogy férgek voltak. Amíg az emberek idegei érezni fognak, addig mindig lesz vallás a földön. Lesz mindig egyház. Tanoda és egyház soha el nem törölheti egymást. Ki kell egészítenie egymást. A 20. század vége felé meg volt hagyva az egyháznak az a hatalom, hogy uralkodjék a szívek fölött, de nem a fejek fölött. Mindenütt emancipálva volt az állam az egyház alól. Most az apokalipszis napjaiban újra eljöttek, és eljöttnek látszott az idő, melyben a papa király fölé emelheti fejét, amidőn a császárok a zárdákba fognak menekülni, és zsákruhát öltenek a végítélettől rettegtükben. A pápa villámokhoz nyúlt, nem a Vatikán mennyköveihez ugyan, hanem a távirda villanysodronyaihoz, 14 napi böjtöt rendelve az egész katolikus keresztény világban. Hasonlót tettek a keleti egyház főpapjai, s a Buddha, Bráma, Láma, Sámánhit egyház királyai sem maradtak hátra a szent buzgalomban. Járták a processziót, verték a dobokat, meghordozták a szent képeket, a barátok mezítláb jártak, fedetlen fővel a hívek, a dervisek keringeltek, a boncok késekkel hasgatták bőrüket, a japán Yamabushi barátok kiszurkálták saját szemeiket, s példájukat ezeren meg ezeren követték, kik azzal akartak menekülni Isten ostora elől, hogy ne lássák azt. A nők lenyírták hajaikat, a férfiak szakállaikat, s Indiában a Bráma szekere alá, a Tirunál kerekei alá százával veté magát a fanatizált nép, hogy az Isten kocsival gázoltassa el magát, mielőtt amaz égi szörnyeteg összezúzná. Térjetek meg, népek, mert itt az ítélet napja. Még a jó protestánsok is éjjel-nappal harsogtatták templomaikban a zsoltárokat, haragodnak nagy voltában megindulván, ne fedj meg, uram, engem. És a zsidó bezárt a boltját, és ment a zsinagógába sírni a világ elpusztulása fölött. De hát lehet-e megítélni az érzékeny idegzetű embert, ha így megrémült kereke világom? Mikor a természet minden élő állatja úgy érzé e rémületet? Amikor éjszakánként naplement után ott állt a föld felett amaz óriás csoda, melynek feje, mint egy sok karikába foglalt fényes szem ragyog a földre alá, és homlokáról egyik tündöklő szivárvány ívet a másik után bocsátja ki, az égen széttágoló mozgó szivárványok úgy látszanak közelíteni a földhöz, s midőn szétfosztanak, mintha lángoló nyilak özöne fordulna erre alá. Hó, akkor milyen égretörő zaj támad a földön! A gulyák állatai megvadulva futnak szét, bömbölésükkel riasztva fel a be nem sötétülő ét. A fókák kijönnek a tengerből a jégpartra, és üvöltéseikkel hirdetik, hogy a vizek mélyén is rémület uralkodik, s a félelemtől megszelídült kaimánok odamásznak az emberi hajlékok mellé, s felkusznak a királyi paloták lépcsőin, mintha védelmet könyörögnének az embertől. Hát az ember maga hol keresse ilyenkor a védelmet? Hol? A tanodákban. Akit meg nem nyugtat a rémnapokban a hit, azt megnyugtatja a tudás. Az éj minden órájában közöltetnek minden város és nagyközség tanoda termeiben a csillagászok tudósításai. És ezek mind pozitív számításon alapulnak, amik csalhatatlanok. A számok megszüntetnek minden kétejt. Az üstökös és a föld összetalálkozásánál négyféle tényező működik össze, amiket folytonosan egybevetni a tudomány feladata. Hogy a földdel össze nem ütközik, az olyan adat, ami felől a tudósok nem is vitatkoznak. Két szabadon mozgó delejes test össze nem ütközhetik, hanem kizökkentheti egymást a pálya köréből. Ez utóbbi esélyt kiszámítani a feladat. Először is az üstökös futása akként gyorsul, amint a naphoz közelebb ér. De annak a kiszámításnak a progresszióját megint megrontja az a másik tény, miszerint az üstökös tömör feje mentül közelebb jut a naphoz. Annál többet veszít tömörségéből, farka annál többet nyer kiterjedésével, ami viszont röptét lassítja. Ez hát a második tényező. A harmadik lesz a föld vonzereje, mely az üstökös irányára és gyorsaságára ismét növekedő progresszióban hat be. Negyedik erő aztán a delejesség, mely ismét bizonyos ponton elkezdődve megfordított progresszióban áll ellent az üstökös rohamának. E négyszeres erő hatványai ismeretesek. A bekövetkezendő tüneményeket megmondják a számok és a vonalak. Egy nagy baj történhetnék a földdel. Ez az volna, ha az üstökös az ázsiai oldala felől suhanna el mellette. Az, hogy a föld az üstökös farkába belejut, semmi változást nem tesz. A múlt században is ment azon keresztül kétszer. Hanem az említett esélyben az lenne az igen nagy baj, hogy a föld tengelyét még jobban elhajlítaná az ekliptika felé, és ekkor nemhogy jobb nyár és jobb tél várakoznék a földre, sőt, inkább a jégvidék egész Európát lefoglalná, az Adriai tenger befagyna minden évben, a mérsékelt égövek csaknem végképp megszűnnének, míg ellenkezőleg nyáron az éjsart minden jege elolvadna rendesen, s hogy abból aztán milyen özönvizek támadnának, azt el sem lehet képzelni. Azonban hát nem fog az megtörténni. Az üstökös felvett pályavonala úgy vonul a föld felé, hogy mikor annak a legnagyobb közelében lesz, az Algol és Alamák csillagok között fog állani a fejével, július 6-án a párizsi órák szerint 8 órakor. Itt éri el a föld delejének legszélső hatáskörét. A föld delejpólusa nem esik össze a valódi tengellyel. Az észak-amerikai Melville-sziget és Kalkburn közé esik a 70. fokig eltérve. Az üstökös pálya tehát Amerika felé fog félrehajlani, és a földtengely zökkenése az ekliptikákhoz függélyes irány felé várható. Amidőn azonban a csillagászok mindezt pontosan kiszámították, akkor jöttek rá, hogy már most egy ötödik tényező is fog eszabításba beleelegyedni. A hold. A föld hű drabantja éppen akkor lesz utolsó negyedében, és az üstökösnek a föld és a hold között keresztül kell mennie. Franza György, bizánci tudós, 1454-ben jegyzette fel egy ilyen átvonulását egy üstökösnek a föld és hold között. Ha a föld deleje eközben az üstökösnek egy erős taszítólökést ad, akkor annak a mi holdunkkal kell találkoznia, mégpedig szemközt. És mint hogy a holdnak nincsen olyan erős, delejes kisugárzása, mint a földnek, ellenben vonzereje, annak is van. Észlelhető lesz a földről in anima vili az a kísérlet, hogy mi következik két égitest összeütközéséből. Azokra nézve, akik a tanodákat látogatták, isteni gyönyör volt az üstökös közeledésének minden szakasza. Valami túlvilági borzadály, valami égbe emelő ihlet az, mely így nagy csillagnak így közelben szemléletéből támad. Egy új láz neme szállta meg az embereket, hasonló a holdkórossághoz, a szideráció, a csillagbefolyás izgalmából támadt az, mely látnokká túlérzékenyé tette a fogékonyabb kedélyeket, míg az izgatott tömegekben járvánnyá szaporítá a megőrülés esélyeit. Július 5-én már olyan közel jött az üstökös a földhöz, hogy az éjjel csak nem oly világos volt, mint a nappal. Az üstökös önfénye és az uszájáról visszavert napsugarak okozták-e fényt. Ezen az éjszakán sem ember, sem állat nem aludt a földtekén. A légben milliói a madaraknak és denevéreknek röpkednek összekeverült csoportokban. Az államszövetség igazgatósága ezen a napon jónak látta figyelmeztetni a tanodák hallgatóit, hogy az égi csoda bámulatában az aratási munkát végezni el ne feledjék, mert ha a túlérett gabona kihull, akkor az a baj csak ugyan érheti a föld lakókat, hogy éhezni fognak. És valóban voltak bátor emberek, akik a végítélet napján neki merték vetni a kaszát az érett kalásznak, és elkezdtek aratni a jövendő számára. Aratni a böjt nagynapján. Istentelenek, kiálták a vakhit apostolai, ti dolgoztok a végítélet napján, mikor a földre kellene borulnotok a rátok gázoló angyal lábai alá. Miattatok kell elveszni a földnek, ti miattatok, kik a tudást állítottátok a hit helyébe, a mindenség eszméjét a Jehova oltára fölé, kik szolgátokká tettétek a villámot, hogy írjatok vele, szolgává a napsugárt, hogy azt emberarcok alkotására kényszerítsétek, kik megmértétek a távolságot a föld és az ég között, és elpereltétek azt a szentektől és idvezültektől, kik föltaláltátok a repülés tiltott mesterségét. Ha akart volna szárnyat adni Isten az embernek, teremtette volna őt ekként. Ti erőszakkal emeltétek magatokat a föld felé. Sírjatok, kevésségtekért tűz által vészel a föld. És a fanatizált nép kiverte az aratókat a szántóföldekből. A kiszámítás szerint július 6-án kellett legközelebb jutni az üstökösnek a földtekéhez. A csillag magva legfényesebb délben is látható volt az égen. Fényfarka megfoszta az eget kék színétől, valami opál fényben állt az egész égbolt. Így közelből a spektroszkópok minden alkatrészét elárulták az üstökösnek, és a polariszkóp kimutatta, mi benne az önfény, mi a vízfény. E nap estején azonban az addig kiszámítottnál nagyobb gyorsasággal közelített az üstökös a nyugati láthatár felé. Fénygömbjének nagysága ekkor haladta meg a hold átmérőjét. Este felé az európai szemlélők látköréből letűnt. De még azért Európában senki sem énekelt hozsannát. A féltudós nép azt suttogá, hogy az üstökös Amerikában fog leesni, és az ránk nézve csak olyan nagy baj lesz. Az esti órák aztán meghozták a magyarázatát e tüneménynek. Az alkonyégen pompás Aurora Borealis lobogott fel. Az északfény embertől még soha nem látott pompában ünneplé a földcsillag önvédelmének napját. A sárga és piros sugárküllők megszaggatva fekete sugaraktól olyan magasra löveltek föl és olyan gyors lobogással, hogy az északfénynek e kitörését a föld déli oldalán Brazíliában is magasan látták a láthatár fölött, és eközben valami sajátszerű zaj hallatszott a légben, mintha sejem kelmét morzsolnának össze, vagy szélfújt a papírlap rezegne. Ez az északfény hangja. És amint a delejes kitörés rózsaszín sugárképei nyomultak fel az égnek íme, a vele szemközt álló üstökös uszájának minden alsó ága elkezdett éppen olyan gyorsan visszafelé görbülni, a két szélső beleolvadt a középsőbe, mintha a szél fúná. A föld tudatja, hogy él. A föld elveri magáról megtámadóját. Van neki hatalma hozzá. A tanodának igaza lett. Az üstökös feje július 6-án az Algol csillagot takarta el. Már azt Európában nem látták. Fenn az égen a ragyogó északfény lobogványa közepet repültek milliárdjai a légjáróknak. Azok turistákat szállítottak, kik látni akarták az üstökös további viselt dolgait. De azt ugyan nem érték utol.